Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, 20. fejezet 45. versétől a 21. fejezet 4. verséig. Miközben pedig az egész nép hallgatta Jézust, így szólt a tanítványaihoz. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek díszes köntösben járni, és szívesen veszik a köszöntéseket a tereken. Szeretik a főhelyeket a zsinagógákban és az asztalfőn ülni a lakomákon, akik felemésztik az özvegyek házát és színlelésből hosszan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Bizony-bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Egyszerre van bennem öröm és bosszankodás, mert a gyülekezet gondnoka kifogta a vitorlát, nem a szeret a vitorlából, mindent elmondott, amit szerettem volna elmondani, lényegében. És ezért azért van bennem nagyon nagy öröm, mert nagyon örülök, hogy gyülekezetnek olyan gondnoka, világi vezetője van, aki abszolút evangéliumi módon beszél a pénzről, meg az adakozásról, hogy tud így beszélni a gyülekezet vezetője, gondnoka a pénzről, és ezért nagyon-nagyon örülök. Hát azért bosszankodok, mert ha mindent elmondott, akkor meg most mi marad nekem, de 2 vigasztalást is találtam magam számára. Az egyik a gyülekezetnek szól, a másik a gondnokunknak. A gondolkoznak az a vigasztalás, hogy az esti istentiszteleten én fogok előbb beszélni, és utána jönnek a hirdetések. A gyülekezetnek meg az, hogy az evangéliumot nem elég egyszer hallanunk, úgyhogy nem baj, hogyha újra halljuk. Ha felidézzük magunk elé azt a helyzetet, amiben Jézus találjuk, és a tanítványokat, akkor azt látjuk, hogy ez nem egy könnyű helyzet, ez nem egy könnyű lecke a tanítványoknak. A templomban, a jeruzsálemi templom területén találjuk őket, Jézus már bevonult virágvasárnap a templomba, ez az a hét, amikor a szenvedések jönnek, és néhány nap után megfeszítik őt. Ott vannak tehát a templom körül, és Jézus ebben az időszakban és az előző fejezetekben erről van szó, nagyon súlyos vitákat folytat a vallási vezetőkkel, írástudókkal, farizeusokkal, akik tulajdonképpen törbe akarják csalni őt, meg akarják fogni őt, rajta akarják kapni őt, hogy legyen ok, hogy miért veszítik el. És ezután a helyzet után, ezek után a viták után, ott állnak, tehát a tanítványok, ott áll Jézus, és ha így képszerűen szeretnénk mondani, nyilván nem így történt, de talán segít megérteni, Jézus rámutat az írástudókra, a tanítványoknak, és óvja őket az írástudóktól, az írástudók lelkületétől. A másik oldalon pedig egyszer csak Jézus feltekint, és lát egy özvegyasszonyt, aki az utolsó fillérjeit szórja a perselybe, és dicséri ezt az özvegyasszonyt. Lényegében tehát arról van szó, hogy ezek a tanítványok, akik Jézus követői, vajon milyen emberek lesznek majd a jövőben, amikor Jézus meghal, feltámad és elmegy, és ők lesznek Jézus képviselői, a követői, milyen lelkület fogja meghatározni őket? Olyanok lesznek, mint a vallásos vezetők, az írástudók, vagy pedig olyanok lesznek-e, mint ez az özvegyasszony? Ez a dilemma, ez az a helyzet, amiben találjuk Jézust és az ő követőit. És ez legyen most a mi helyzetünk is. Tegyük fel a kérdést ugyanígy, szinte középen állva, hogy milyen szeretnél lenni? Mint az írástudó, és ide kapcsolom most a gazdagokat, a jómódúakat, vagy pedig mint az özvegy? Mint az írástudók, akik szép ruhában járnak, akik szeretetet, tiszteletet, megbecsülést kapnak az emberektől, vagy mint ez a koldus szegény asszony, akit észre sem vesznek, aki jelentéktelen, akin átnéznek. És ha a szívemben nézek, én az első szeretnék lenni. Én nem szeretnék szegény lenni, nem szeretnék jelentéktelen lenni, nem szeretnék nyomorult lenni. Én sokkal inkább olyan szeretnék lenni, mint egy írástudó normális ruhában, megfelelő tiszteletet, szeretetet és megbecsülést kapva. De közben milyen szeretnék lenni Istennel? Olyan, mint az írástudók, akik színlelésből imádkoznak, érzéketlenek és erőszakosak másokkal, és súlyos ítéletet gyűjtenek maguknak, vagy olyan, mint az özvegyasszony, aki mindenét Istennek adja, mindenével Istent szereti, és Istent magasztalja. És akkor meg a második szeretnék lenni. Én az özvegyasszonynak a szívét szeretném. Csak hát a probléma az, hogy ez a kettő így két oldalt szembeáll egymással. És ezért súlyos és nehéz ez a bibliai szakasz, mert mi úgy akarjuk sokszor az özvegy asszony Isten iránti őszinte odaadását, hogy nem akarjuk az ő szegénységét és az ő áldozatát. És mi úgy szeretnénk távol tartani magunkat az írástudók képmutató hitétől, majd ítéletétől, hogy nem akarunk lemondani a bőségükről, a megbecsülésről, amit nyilvánosan kaphatunk. És ezért csapdában vagyunk, modern, gazdag keresztények. Mert mi szívesen szétválasztanánk azt, amit valamilyen módon Jézus itt egyben tart. A hitünk, az Istennel való kapcsolatunk és az anyagiak. Ezért arról beszéljünk ma, hogy hogyan kerülhetünk ki ebből a csapdából, mert az evangélium az örömhír az, hogy kikerülhetünk ebből a csapdából. Hogyan lehet a szívünk igazán Istené? Ebbe szeretnénk beletekinteni a felolvasott bibliai szakasz alapján, amely szakasz elsősorban nem az adakozásról szól. Nem az a lényeg, hogy most akkor az özvegy hogy meg mennyit ad. De mégis az adakozás oldaláról közelítünk, a szakasz a szívünkről szól, milyen szívünk, milyen lelkületünk van, de az adakozás oldaláról közelítünk. Mégpedig azért, mert az adakozásunk, a pénzhez való viszonyunk, kaput nyit arra, hogy mi lakik a szívünkben, hogy mi van beljebb. Úgyhogy három pontban vegyük ezt körül, nagyon egyszerűen miből adunk, és itt beszélünk majd a felesleg és a szükség megértéséről, másodszor mit adunk, és harmadszor hogyan adjunk néhány szempont. Miből adunk, mit adunk, hogyan adjunk, de mindvégig a szívünkről van szó. A tanítványok tehát ott állnak, középen két oldalra tekinthetnek, az egyik oldalon ott vannak azok, akiket Lukács gazdagoknak nevez, és ők a feleslegükből adnak, mondja Jézus. A feleslegükből, a bőségből, ezt jelenti ez a görög kifejezés. A másik oldalon ott van egy koldus szegény özvegy, akiről így olvassuk, a szegénységéből adott, aki a hiányából adott az eredeti szó jelentése szerint. És ezt a két csoportot próbáljuk először megérteni, a felesleggel bírók és a koldus szegények csoportját. Mit mutat meg a szívükből, a lelkületükből, a bensőjükből az, ahogy ők adnak? Az írástudókról, akiket itt nyugodtan összekapcsoltuk a gazdagokkal, a jómódú, akkor a következőt tudjuk meg. Fontos számukra, ahogy mások őket nézik, ahogy mások tekintenek rájuk. Miért fontos a szép ruházat? Azért, mert ez a ruházat, amire itt Jézus utal, megkülönbözteti őket a mindennapi emberek, az átlag emberek sokaságától. Fontos számukra mindez, ami első. A főhelyek a zsinagógákban, olvassuk, tehát a vallási közösségben. Már én mindig kérem, hogy üljenek az első sorba, lehetne, de itt mindenki nagyon nem ilyen. És az asztalfő a lakomákon, a vacsorákon. Mind a két szó asztalfő, meg főhelyekben a görög proto, első kifejezés van, ami első, ahol elő vannak, az fontos nekik. Szeretik, amikor nyilvánosan elismerik a befolyásukat, a méltóságukat, a másoktól való különbözőségüket, szívesen veszik a köszöntéseket a tereken, mert őket ismerik. Közmegbecsülésnek örvendenek. Mi az, amitől Jézus akkor óvja a tanítványokat? Miért figyelmezteti őket, hogy ne legyenek olyanok, mint az írástudók? Nyilván nem a szép ruhától, Szép ruha önmagában, nincs vele baj. Nyilván nem az ismertségtől. Mindig vannak emberek vagy vezetők, akiket jobban ismernek. Nincs ezzel baj. Nyilván nem attól próbálja megóvni őket, hogy soha ne foglaljanak el mondjuk egy első vagy egy fő helyet egy vacsorán, ha megkínálják, meghívják őket erre. Hát miért ne? Nem ettől óv pusztán, ami a külsőség, hanem attól a szívbeli irányultságtól és lelkülettől, amely mindezek mögött van. És hogy honnan tudjuk, hogy e mögött valami más szívbeli irányultság vagy lelkület van? Onnan, hogy Jézus még két dolgot hozzátesz, még két másik megjegyzést tesz. Az egyik, hogy ezek a köztiszteletben álló tanítók, legalábbis egy részük, mindeközben, így mondja Jézus, felemésztik az özvegyek házát. Az özvegyek a korabeli kultúrában a leggyengébbek, a legsérülékenyebbek, a legkiszolgáltatottabbak. És valamilyen módon az írástudók úgy csűrik, csavarják a helyzetet, ők adományt kaphatnak tanításért, dolgok elrendezésért, hogy kiforgatják a vagyonukból ezeket a gyengéket. Ezt törvényesen teszik, de mégis irgalmatlan és kegyetlen módon. Miközben kifelé a megbecsülést szeretik, belül kemények, irgalmatlanok és erőszakosak. A másik, hogy ugyanakkor nagyon fontos számukra a vallásosságuk, annak látható oldala, ez Jézus másik megjegyzése, színlelésből hosszasan imádkoznak. Őróluk olvassuk azt, hogy amikor dobnak a persejbe, a jeruzsálemi templomba, beteszik az áldozati ajándékukat, a feleslegükből vagy a bőségükből adnak. Ők azok, akiknek annyira sok van, hogy abból könnyen adnak, és talán még másokat is meghat. Nagyon impresszív ez, hogy mennyi mindent, milyen mértékűt adnak. Közben megképzik most már előttünk ez a lelkület, ez a szívbeli irányultság, amely különben minden korban megjelenik, és minden kultúrában. Lényegében ugyanaz, amikor a gazdag, a befolyásos, a hatalommal bíró embernek egy ilyen torz lelkülete van. Próbáljuk ezt egy kicsit megérteni. Lehet, hogy sok ilyen ember úgy kezdte, mint mindenki más. Lehet, hogy nem otthonról hozta ezt, elindult alul, elindult középen, mint az átlag. És talán éppen a szorgalma, a kitartása, az értelme következtében többre jutott, többre tett szert, mint más. És ez nem baj. Tehát az, hogyha valaki ügyes, ha valaki értelmes, ha valaki szorgalmas, ha valaki kitartó, és ezzel különben kiemelkedik esetleg, akár anyagi értelemben az átlagból, van nincs semmi baj. Csak a probléma ott indul, amikor azt érzi, azt látja, hogy neki több van, akkor nem marad meg annál, hogy nekem több van, esetleg, mert én tudom, hogy hogyan lehet több pénzt csinálni, mondjuk ilyen csúnya szóval, értek ehhez, hanem amikor azt kezdi gondolni, nem csak azt, hogy én tudom, hogy hogyan kell több pénzt létrehozni, vagy tudom, hogy lehet hatalomra jutni, hanem hogy én egy kicsivel több is vagyok, mint a másik ember. Nem az a baj, hogy több van, hanem amikor ez átmegy abba, hogy én azért egy kicsit több vagyok, mint a többi. És éppen ezért, mivel több vagyok, nekem több is jár. És ez a többlet, amivel én több vagyok másoknál, ezt fejezi ki a szép ruha. Ezt fejezi ki az elvárás, hogy köszönjenek és megbecsüljenek. Ezt a különbséget fejezi ki az autóm, a lakóhelyem, a nyaralási szokásaim, ahol lakom, hogy én több vagyok személyemben, értékesebb vagyok, mint egy másik ember. Több pénz, és lett belőle nagyobb én. Milyen könnyen. És utána egyre inkább ez az ember, egyre inkább magában tart, kézben tart dolgokat. Egyre inkább azt írja meg, hogy én vagyok a kezdete az életemnek, én vagyok a vége, én tartok fenn mindent. És éppen ezért, mivel ez az én egyre nagyobb, ezért nem csak több jár neki, hanem azt is gondolja egy idő után az ilyen ember, akarva akaratlanul, hogy más vonatkozik rám, mint a többire. Hogy én megtehetek dolgokat, felülemelkedhetek dolgokat, amit különben, amikor indult, esetleg visszataszítónak talált. De most már, hogy nagy lett, nagy ember lett, több lett, hatalommal bíró lett, többnek gondolja magát, most már átléphet dolgokon, erőszakkal, könyörületlenül, és ezért hullanak szét körülötte a kapcsolatok. Pusztulnak el körülötte az emberek, megy szét körülötte minden, ott felemészti az özvegyek házát. Törvényesen, mert ez nekem jár. Vésük a szívünkbe, hogy ez egy nagyon csendes folyamat, nem azonnal lesz az emberből képmutató, istentelen, önhit, vak, büszke ember, aki pusztítja maga körül a többi embert, a családját és a környezetét. De az lesz. Nem azonnal, szépen, lassan, folyamatosan. Ennek a lelkületnek a mentén. Észre sem veszi, hogy hogyan alakul át, és talán még a végén sem látja, hogy hova jutott. Az írástudóknak fogalmuk nincs. Fogalmuk nincs arról, hogy mennyire elveszettek. Tudjátok, ez mit jelent? Ha te mindezt hallod, és mostanáig az van benned belül, hogy ez nem rólam szól, mert se gazdag vagyok, sem tudom, se ilyen nem vagyok, se büszke nem vagyok, se önhit nem vagyok, stb., akkor pontosan rólad szól. Érted? Hogyha ott működik benned, hogy ez miért nem te vagy, akkor lásd meg, hogy az írástudókban pontosan ugyanez működik. Fogalmuk nincs arról. Fogalmuk nincs arról, hogy hova jutottak, mert ez egy annyira láthatatlan folyamat. Az ember szívében ez a büszkeség, ez a kevésség annyira láthatatlanul búvik meg. Úgyhogy légy szíves, adj egy esélyt. Hogyan lát Jézus bennünket? Az írástudóknak fogalmuk sincs arról, hogy amik éppen bővölködnek mindenben, Jézus szavai szerint az ítéletben is bővölködni fognak. Amikor minden összeomlik. Ezek azok, akik a feleslegükből adnak. Velük átellenben szemlélhetik a tanítványok a szegény özvegyet, akit Jézus eléjük állít. Két fillér dobott a persejbe. Olyan összeget, ami gazdasági jelentősége szempontjából értékelhetetlen. Ez nem számít. Ő, amint Jézus mondja, a szegénységéből adott, ahogy utaltam korábban rá, a szó jelentése hiány, szükség. A szükségéből, a hiányából adott. Nézzétek meg ezt a két csoportot. Van, aki abból ad, ami van neki, a bőségből, a feleslegből. Valamint, és ez az igazán meglepő, van, aki abból ad, ami nincs neki, ami hiányzik. Hogyan lehet a hiányból adni? Van, akinek van többlete, a többletből értelemszerűen lehet adni. De a hiányból, ami nincs, a deficitből nem lehet adni, a hiányt be kell foltozni. Hogyan lehetne a hiányból adni? Mit mond Jézus? Ráadásul az, aki a hiányból ad, bőséges dicséretben részesül. Ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Akinek bőven van a feleslegből adott, hiú és büszke szívvel, annak bőséges lesz az ítélet, akinek semmije nincs, abból ad, a semmiből az megelőzi azokat, akik sokat adtak, és végül bőséges lesz a dicsérete. Ez áll előttünk. Ez a kettő áll a tanítványok előtt. Milyen lelkületünk lesz? Mi határoz meg minket? Nyilván azt érezzük, hogy Jézus máshogy mér, mint a könyvelők. Az özvegy belső irányultsága nagyobbá, értékesebbé teszi az adományát mindazokénál, akik sokkal többet adtak, de rossz szívből adtak, feleslegből adtak. És ezért most láttuk, hogy miből adunk, felesleg és szükség megértése. Menjünk egy kicsit mélyebbre, hogy mit adunk. Mit adunk? Próbáljuk meg az özvegyasszonyjal kapcsolatban egy kicsit mélyebbre menni, és megérteni ezt a kérdést, hogy hogyan lehet abból adni, ami nincs. Hogyan lehet a hiányból adni. Ehhez először azt vizsgáljuk meg, gondoljuk meg, hogy vajon miért ad egy koldus, Másodszor pedig, hogy mit gondol Jézus, amikor azt mondja, mindent beledobott az egész vagyonát. Miért ad a koldus szegény? Hiszen semmije. És mit célból ad, minek ad, hiszen nem számít az adománya. Gazdasági szinten nem értékelhető. Ráadásul, ha nem adja oda azt a két fillért, ami van neki, akkor is hiánya van. De két fillér arra nem elég, hogy aznap jól lakjon. Tehát hiányzik neki mindaz, ami a minimális megélhetéshez kell. Persze valaki mondhatja azt cinikusan, hogy hát jó, hát persze azért ad, mert neki úgyis mindegy, nem? Így is éhezik, úgy is éhezik. Hát teljesen mindegy. Nem csak a persejben nem jelent semmit, hogy mit tesz bele gazdasági, racionális értelemben, tulajdonképpen az ő zsebébe se jelent semmit, mondhatja valaki. De én azt hiszem, hogy Jézus ennél jobban ismerte az embert, és jobban tudta, hogy mit beszél, és mit állít a tanítványok elé. Azt gondolom, hogy egyetlen egy magyarázata van annak, hogy az özvegy odaadja a keveset, ami a mindene. És figyeljetek, gondoljatok végig, és ráadásul nem szégyelli odaadni azt a keveset. Mert a logikus köme ez lenne, hogy ez annyira kevés, minek adjam oda, szégyen odaadni. De miért teszi akkor mégis? Azt gondolom, egyetlen egy magyarázata van, hogy ez az asszony ebben a mozdulattal részese akar lenni valaminek, bele akar kapcsolódni valamibe, ami messze meghaladja azt, hogy mennyi forintban, amit ad. Ez az asszony annyira részese akar lenni valaminek, sőt inkább valakinek, hogy ez a mozdulat, hogy én Isten fele akarok fordulni, ez messze felülírja benne azt, hogy két fillért mennyire kínos odaadni egy ilyen hatalmas Istennek. Egyetlen egy magyarázat van, ahogy hallottuk gondok úrtól, mert hálás. Mert hálás. Mert szereti Istent, ezért akar részes lenni, semmi más magyarázata nincs, hogy miért ad a hiányból, és miért ad oda mindent. Ha nem szeretné Istent, ha nem hálából adna, ha nem a szív benső szeretetéből cselekedne, nem merné oda tenni azt. Nem merné. Ha nem ismerné Istent, akkor azt mondaná, hogy ebben nem szúrom ki Isten szemét. Csak aki nagyon mélyen ismeri Istent, hálás és szereti őt, szabad arra, hogy ezt a különben mások szemébe semmit odaadja, és ne szégyenkezzen, hanem a legnagyobb Isten iránti imádattal, hálával és szeretettel oda tegye Istennek. És tudjátok, ez azért van így, mert az ember nem tudja Isten iránti igaz szeretetét nem kifejezni, ha ott van a szívében, és ezért odaad mindent. És ezt erősíti meg Jézus szava, hogy tovább megyünk, mindent beledobott az egész vagyonát. A vagyon szó itt, ugyanúgy, mint az Új Szövetségben, más helyen is, a görög biosz, az az élet kifejezés. A vagyon az élet. Talán úgy tudjuk összekötni ezt a két dolgot, az életet meg a vagyont, hogy azt mondjuk, hogy az asszony mindent beledobott az egész megélhetését. Az életét, a vagyonát, a megélhetését. De gondolj bele, hogy aki az egész megélhetését adja oda, az valójában az egész életét adja oda. Az özvegy asszony nem csak két fillér dobott be egyfajta nagy szabadsággal a persejbe hálás szívvel, hanem az egész életét helyezte hálából a mennyei atya kezébe. Gondold végig, az egész ezzel a két fillérrel, amikor a hiányt, ami úgyse elég semmire, hogy ő éljen és létezzen aznap, túlélje azt a napot, nem elég rá. Úgyse ebből fogja. Amikor ezt mégis odaadja, akkor az egész életét, azt fejezi ki, az egész életemet a te kezedbe teszem, az egész életemet rád bízom. Nem tehet mást. Hát nem tehet mást. Koldus. Ami azzal szembesíti a tanítványokat, az olvasót és bennünket, Ugye arról beszélünk, hogy mit adjunk. Avval szembesít, hogy kié az élet, kihez tartozik az életünk. Pillanatra néz vissza az írástudókra. Mivel van feleslegük, amiből adnak, a saját életüket a saját kezükben tudják. Mivel bőven van, és nem szorulnak rá másnak a kegyelmére, az irgalmára, mint ez a koldus, ezért ez az ember ugyanúgy, mint minden ember, akinek bőven van, mint mi mindannyian lényegében, abban élünk, hogy a saját életünket a saját kezünkben tartjuk, és a feleslegből való adás meg arról beszél, hogy hát valamit azért még hozzáteszünk. Na ez a gazdagság, vagy a bőség nagy veszélye. Szemben az özvegyel, aki ebben a mozdulatban az egész életét visszaadja Istennek, mert úgysem tudná megtartani, úgyse tudná fenntartani, esélytelen. És ezért mondja Jézus, odaadta mindenét, nem csak két fillérét, nem csak az összes pénzét, hanem az egész életét. Mire hív ez bennünket? Adjuk el mindenünket, legyünk koldus szegények, mert akkor majd, és csak akkor kerül a helyére a szívünk. De teljesen világos, hogy miközben vannak ilyen példák, akiket Jézus itt szólít meg. Add el mindenedet, mondja a gazdag ifjúnak. Vannak példák az egyház történetben, amikor Isten itt szólít meg embereket, és tudjuk, hogy maguk mögött hagytak mindent, gazdagságot, és elkezdték Jézust követni. Ugyanakkor az is teljesen világos, hogy az egész új szövetség nem arról beszél, hogy mindenkinek mindentől meg kell szabadulni, és koldus szegénye lenni, mert csak koldus szegény módon lehet Jézust igazán követni. Nem kéri Jézus mindig mindenkitől, hogy add el minden vagyonodat. Ugyanakkor az özvegy szíve, lelkülete, Istenre szorultsága nélkül senki sem lehet Jézus követője. Ez viszont a másik. Enélkül a kétségbe esett, kiszolgáltatott, rászorult lét nélkül senki nem lehet Jézus követője. Mert Isten felé, aki az élet forrása és egyedüli fenntartója, egyedüli értelme, csak az fog fordulni, aki tudja, hogy Isten nélkül semmi, hogy nélküle elveszett, koldus, és ezért a megoldás az ott van, hogy úgy tudod megélni az életedet, hogy mindened, ami van, mert nagyon sok mindenünk van, ajándék Istentől. Mindened, ami van, puszta ajándék, puszta kegyelem. Az életünk, a javaink, a családunk, az értelmünk, a tehetségünk, a munkánk, a vagyonunk, minden ajándék. Csak ha így fogjuk fel, hogy minden ajándék, élhet bennünk ez a rászorultság. Így is mondhatom, valójában saját jogon semmink sincs. Semmi nem jár nekünk, semmivel nem büszkélkedhetünk. A megtört szívű, mindenért hálás ember, akit itt látunk, aki anyagi értelemben nem szegény, nem kell, hogy szegény legyen, de aki lelkiekben Isten előtt szegény, rászorult, aki nem a feleslegből ad, még ha van is feleslege, hanem amikor a bőségéből ad, akkor is az a mozzanat jár benne, hogy az életét adja. Az életét adja Istennek. Hogy juthatunk el ide? Hogy juthatunk el egy ilyen helyzetbe? Hogy juthatunk el ebbe a szívbe, ebbe a lelkületbe? Az első a körülményeink, amire érdemes ránézni, a második Jézus szemlélése. Körülményeink. Hogyan jutunk el ebből a gazdag, hiú és büszke, öntörvényű lelkületből, hogy miénk az élet, az özvegyasszonynak ebbe a odaszánt, odaadó, semmi nem jár nekünk, minden kegyelem lelkületébe. Vajon érte az elmúlt időben téged megalázás, amikor megaláztak, becsületedbe gázoltak? Ha ért, ne háborogj. Ne háborúk. Vajon kevesebb lett-e a pénzed, mint volt az elmúlt időben? Vagy kevesebb lesz-e ebben az évben? Ha igen, ne panaszkodj. Vajon úgy érzed, hogy nem értékelnek az értéket szerint? Nem adják meg azt, ami neked jár, azt az értékességet? Ha igen, gondolkozz el rajta. Belegázolt-e valaki az egódba? Ha igen, ne keseregj. Lehet, hogy mindez annak az eszköze, amin keresztül Isten alázatra hív. Lehet, hogy mindez annak az eszköze, hogy Isten el akar vezetni arra a pontra bennünket, gazdag keresztényeket, hogy az özvegyasszony rászorultságát éljük meg. Lehet, hogy ezekben az elvétetésekben, ezeken keresztül Isten éppen a szívünk megújulását munkálja. Lehet, hogy éppen Istentől való ajándék, kegyelem az, ami ellen te keservesen harcolsz, ami miatt fellázadsz, ami miatt dühöngsz, ami miatt háborogsz, hogy neked nem adják meg, amit jársz. Mennyire kegyelmes Isten, hogy nem azt csinálja velünk, hogy pak, kihúzza a talajt a lábunk alól, és nem marad se étel, se ruha, se ház, semmi. Földön futók lennénk, hogy rájöjjünk, hogy minden belőle van. De nem ezt teszi békében, normális időkben, nem ezt teszi Isten, hál' Istennek, ezért ez jó. Hanem talán pont ezeken keresztül próbál bennünket rásegíteni az özvegyasszony rászorultságára, arra az alázatra, amire szükségünk van. Hogy aztán az életünket hálából adjuk annak kezébe, akinek kezéből kaptuk. A körülményeid. A másik dolog, ha tényleg hálás akarsz lenni, újra és újra vissza kell térned oda, hogy Jézust szemléld, Jézust lásd, Jézussal légy. Ezért fontos, hogy újra és újra felidézzük magunk előtt annak a történetét, hogy Jézus hogyan ad életet. Hogyan, inkább így mondom, ha újra és újra időt töltesz imádságban, gondolkodásban, azzal, hogy magad előtt tartod Jézus Krisztus megfeszítésének, szenvedésének, megfeszítésének és halálának a történetét vagy a képét. Ha nem szaladsz el ebből, ha nem menekülsz el ettől a képtől, ha nem rakod állandóan tele minden mással a fejedet, mert annyi sok fontos dolog van, hanem teret készítesz annak, hogy ott légy Jézus, mint megfeszített Krisztus előtt, akkor ki fog alakulni a szívedben egyre mélyebben a hála. Próbáld magad elé képzelni most is Jézust, és tedd fel a kérdést neki, hogyha ott van a keresztem, és csak te vagy ott, aki szemléled őt, miért kerültél ide? Mit keresel te, az Isten fia, a kereszten, a szenvedésben? Vagy tedd majd fel neki a kérdést, hogy mi közön van nekem ahhoz, hogy te itt függsz a keresztfán? Sok idővel át fogja járni a szívedet a nagy felismerés. Az én hiányomról beszél mindez. Jézus hiánya a keresztel, az én hiányomról beszél. Az ő szegénysége az én szegénységem tükre. Koldus szegény Jézus a kereszten. Gondolkodj el rajta, semmilyen nincs. De ez az én szegénységem, amiért az Isten fia ott van koldus szegényen a kereszten. Szép ruháktól megfosztott, letépték róla, köntösére sorsot vetettek. Érted? Mesztelen. De mesztelensége az én Isten előtti mesztelenségem. Minden emberi tiszteletből Jézus kitaszított, gúnyolt, megalázott a kereszten. De mindez én értem, én miattam kapja, az én bűneimért gúnyolják őt. hogy őt magát idézzük, bőséges lesz az ítéletük, a legsúlyosabb ítéletet kapják. Hát Jézus kapta a legsúlyosabb ítéletet a kereszten. Belemerünk tekinteni? Miért? Mert ez engem kell, hogy illessem. És tudod, ahogy időt töltesz ezzel, hogy engeded, hogy gondolkozz, imádkozz, hogy miért van Jézus a kereszten, miért halt meg értünk, akkor ebben egyszer csak meglátod az Atyának a szeretetét, és felismered, hogy ez azért van, mert nekem semmim nincs. Gazdagok vagyunk, milliókról beszélünk a gyülekezetbe, építkezünk, de gyülekezetként is, Isten előtt, semmink nincs. És ezért nagy kihívás a gyülekezetünknek ez a gazdagság. Hogy megmaradjunk olyan lelkületű embereknek, akik tudják, hogy semmink nincs Isten előtt. És amikor felismered, hogy semmit nincs, de Krisztusban mindent megkaptál, bocsánatot, Isten gyermekséget, szent lelket, üdvösséget, örök életet, akkor utána azt mondod, hogy ne adnám vissza hálából az életemet neki. Ott az özvegyasszony mozzanata. Hogyan adjunk befejezésül az adakozás vasárnapján? Calvin János azt mondja, ez a szakasz a szegényeket bátorítja, a gazdagokat figyelmezteti, mivel nem a külső érték a meghatározó, hanem a szívindulata. Szeretnék egészen konkrét lenni. Gyülekezet tagjainak. Valaki a zöld felajánló lapok nincs sok, de majd mindig lesz több. Meg van egy internetes felület, amin ugyanez van. Azt szeretném, arra hívjuk ugye a gyülekezet tagjait ebben a következő 4 vasárnap, szokás szerint, minden gyülekezet minden elkötelezett választó tagját, hogy tegye meg a felajánlását arra nézve, hogy 2016-ban hogyan támogatja Isten munkáját, gyülekezet életét és misszióját. És annyira vágyom arra, hogy ez ne a pénzről szóljon, hanem ez lehet egyfajta megújulás ebben a 4 hétben. Mindannyiunk személyes és a gyülekezetünk közösségi életében. Akkor, hogyha, és februárban ugye belépünk a bőjt időszakába, akkor, hogyha ez az időszak mindannyiunk számára nem a pénzünk megvizsgálásának, hanem a szívünk megvizsgálásának az időszaka. És kérlek, ne hesegesd el ezt magadtól. Ne hesegesd ezt el magadtól azzal, hogy sokat adsz. Nagyon sokan nagyon sokat adnak. És általában úgy van, hogy beállítunk valami átutalást, megy rendszeresen, és a következő évben hát, vagy úgy marad, vagy feljebb nyomjuk, de nem dolgozzuk meg a kérdést, mert tudjuk, hogy engedelmesen adakozunk. Én magamról beszélek. Ne hesegessük el a kérdést. Érted, amikor ezt a kezedbe veszed, az egy Istennel való beszélgetés, ami nem a pénzedről szól, hanem a szívedről. És ne hesegesd el ezt a kérdést magadtól azzal, hogy neked semmid nincs. Vagy annyira keveset tudnál adni, akár diákként, vagy gyerekként. Nem az a lényeg, hogy mit van, az a lényeg, hogy mi van a szívünkben. És ezért bárcsak engednénk, hogy a felajánlásra való felhíváson keresztül Isten beszélgethessen velünk a pénzünkről, és ezen keresztül a szívünkről. Bárcsak mélyebben megértenénk ebben a 4 hétben, amikor ezt elővesszük, elolvassuk a bibliai utalásokat, hogy mit tanít Isten a bőségről, mit tanít Isten a szükségről, hogyan veszi a szívünket az ő kezébe. Ez a lehetőségünk. És azért, mert figyelj, Istennek nincs szüksége a feleslegünkre. Akkor sem, ha gazdasági értelemben számottevő. Nincs szüksége. Hát feleslegből ne, inkább semmit ne tégy. Ezt mondom, inkább vond vissza. Lehet, hogy a gondok úr megharagszik, de nem fog. Érted? De annyira szeretném, hogy álljunk Isten elé, nem a pénz miatt, a szíved miatt, az Isten igéje miatt, az Istennel való kapcsolatunk miatt, minden egyes gyülekezeti tagot. Annyira kérek, állj Isten elé ezzel a kérdéssel. És ha azt mondod, hogy csak a feleslegből tudnál adni, mert a szíved kemény, ne adjál, légy szíves. Tudod miért ne? Mert ha adsz, magadat csapod be. És fontosabb, hogy a szíved Istené legyen, mint az, hogy a feleslegből a pénzed beérkezzen. És ugyanígy, annyira szeretném a kispénzűeket, az özvegyeket, a szegényebbeket, akik hiányban élnek, buzdítani arra, hogy jó lelkülettel, bátran töltsétek ki. Ne legyen bennetek az, hogy annyira ciki, amit én ide tudok írni, ide merek írni, annyira kínos, hogy inkább meg se teszem. Légy szabad az evangélium által, írjad be a legkevesebbet, és tedd oda, hogy majd ötetesszük március első vasárnapján az úrasztalára. Legyen ott a tiéd, az a pici, az a kevés, mert az a te szívednek a válasza Istennek. És tudjátok, hogy ezt így végigcsináljuk, mint gyülekezet ebben a 4 hétben. Nem az lesz a vége, hogy mennyi pénzünk van, vagy nincs, vagy lesz. Hanem az, hogy Isten megújítja a szívünket, megmozdít bennünket, elgondolkodtat minket. Legyen hát ez egy ilyen lelki gyakorlat, az idei felajánlás mindannyiunk számára. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem éred be a kevesebbel, mint hogy egész lényünket öled magadhoz. És szeretnénk mi hálából az Úr Jézus Krisztusért, megváltó munkádért magunkat teljesen odaadni te neked. Kérünk, őrizd meg bennünket attól, hogy olyan Isten tiszteletünk legyen, amely kívülről szép vagy érdekes vagy izgalmas, de amiben nincs ott a szívünk, csak az időnk feleslege. Őrizd meg attól, hogy olyan énekeink legyenek, amelyek csak énekek, de nem a szívünk áldozata. Őrizd meg attól, hogy olyan adományaink legyenek, olyan szolgálataink legyenek, olyan áldozataink legyenek, amelyeket meghozunk, miközben az életünket magunknak tartjuk. Őrizd meg bennünket attól a nagy kísértéstől, amely minden keresztény kísértése, a képmutatástól. Ha tudjuk inkább akár kérdésekkel, kételyekkel teli szívünket újra és újra te eléd hozni, semmint belülről mélyen tőled eltávolodni és kívülről megmaradni a formáknál. És imádkozunk, Úrunk, így most közöttünk azokért, akik nem találkoztak még veled igazán, nem ismerték még meg a szeretetedet, de érzik, tudják, hogy valami történik, hogy valamilyen módon te vonzod őket, vezeted őket, hívod őket, és ott van bennük a vágy, ott van bennük a félelem, az aggodalom, hogy mi ez. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy szent lelked által ezeket a gondolatokat, ezeket az érzéseket annyira valóságosan mélyítsd el bennük, pecsételd meg a szívükben, hogy ne tudjanak tőle szabadulni. És elkezdjenek szomjazni utánad, elkezdjenek keresni téged, és eljön az a nap, amikor találkoznak veled, amikor lehúz szemeik elől, és szívük szemeiről a lepel, és boldog örömmel és hálával adják oda magukat, és az egész életüket te neked. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik elégedetlenségben, panaszkodásban vagy aggodalomban töltik a napjaikat az anyagiak miatt. Kérünk téged, hogy viselj rájuk gondot. Kérünk téged, hogy mutasd meg nekik, hogy még mindig, ha kevesebb is, mint régebben, de mennyire bőséges, amink van. Köszönjük neked, hogy békében élhetünk, és imádkozunk, Urunk, azért, hogy tartsd meg a békét a világban, illetve a világnak ebben a részében, hiszen a világban nincs béke. Imádkozunk hát most hozzád azokért a testvéreinkért, keresztjének 100 millióért, akiket fenyegetnek, akiket üldöznek, akiknek el kell hagyni mindent, akik az életükkel vagy a vagyonukkal játszanak avval, hogy téged Úrnak vallanak. Imádkozunk azért, hogy tartsd meg őket erősen a hitben. Imádkozunk azért, hogy mutasd meg nekik kegyelmedet, irgalmadat, gondoskodj róluk, miközben menekülnek. Imádkozunk azért, hogy teremts békét a világnak azon a részein, ahol gyűlölettel vannak irántuk. És ugyanígy imádkozunk, Urunk, Európáért, ahogy ide áramlanak muszlimok, milliói. Imádkozunk bölcsességért Európa vezetőinek az életében. Imádkozunk azért, Urunk, hogy jó döntések szülessenek. Imádkozunk azért, hogy béke szülessen ezeken a területeken, hogy ne kelljen menekülni. Imádkozunk azért, Urunk, hogy akik gyűlölettel érkeznek, azoknak fordítsd át a szívét, és imádkozunk azokért, akik jó szándékkal érkeznek, kérünk téged, tedd őket nyitottá, és fordítsd őket magad felé. Urunk, látjuk, hogy a dolgok inognak, remegnek, rendülnek, és nem kívánunk mást, mint hogy őrizd meg bennünket, hogy mindig, minden körülmények között hűségesek maradhassunk te hozzád, Jézus. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma,